Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, beindítjuk, berúgjuk ezt a hetet. Április 7-e hétfő reggel van, pontosan 6:30 indította az adást Kántor Endre.
És itt van Gede Balázs is a stúdióban, ez a Millás reggeli Rádiókafé 98.0. Köszönjük szépen, hogy már írtok nekünk a megszokott elérhetőségekre, SMS, Viber, WhatsApp 0636 98 0 98 0, vagy a Messenger, amit szintén nézni fogunk, mert már be is állítottam. Egyébként a kedves hallgatók megírták, hogy csak akkor van a Messengeren bármi kommunikáció, amikor én vagyok adásban, mert ti nem nézitek. Na hát ilyet.
Kik a ti?
Irgum burgum.
Mindenki
te
más.
Meg a barátaid.
Én is haverok.
A többi műsorban.
Én valamelyik nap akartam pénteken, csak aztán... elkallódott.
Mindegy, én nézem.
Nagyon nehéz, igen, mert
ugye sok minden van.
Itt van egy kupacban az SMS, a Viber és a WhatsApp, azt meg ilyen külön kell keresgélni a Messengert, úgyhogy sajnos, igen.
Na, hétvégén volt valami izgi? Történt valami érdekes?
Semmi. Az égvilágon semmi nem történt, mert abban a nagyáruházban bókláztam a hétvége egynegyedét az egyik délelőtt, ahol nagyon szeretnek családok programokat csinálni, és ott jönni-menni, nekem meg visszáruznom kellett, meg újra rendelnem.
Ó,
meg,
az nagyon
meg,
jó.
Hát, olyan jó volt, tehát én úgy éreztem, hogy
ettél
csak...
Ettél is valamit vagy?
De hogy ettem, hát hogy egyek, amikor olyan tömeg van, hogy bejáratig alig jutsz.
Látod, van itt pénz.
Ja, hát persze.
Hát, hogyne?
Igen. Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy tényleg nem annyira vészes ott megfalatozni egy-két ilyen golyóbist, de akkor is nagyon sok. Tehát nem, ez, hogy ez egy ilyen hétvégi program, ez nekem...
Figyeld, már megjött a közlekedési infók mellett. Na, az egyik fontos. Hello, 20K alatt már jó beszálló az OTP? Na, már elindulna a szemetesben való turkálás, bár ez szerintem az OTP esetében nem indokolt, de...
Hát a 20K alatt persze, hogyha azt veszük, hogy a legtöbb elemző szerint 28-at is ér, akkor viszonylag egyszerű a képlet. Az, hogy majd mikor lesz annyi, azt viszont nem tudjuk megmondani.
Igen.
Beszállónak
ő már
jó?
Ő már ezt vizionálja, ugye, hát ha megnézzük, itt
hát
nincs.
Egy 10%-kal megcsapják 12-vel, és már is ott vagyunk.
Hát, Ázsia azt megágyazott ennek ma reggel Donald Trumpék után. Hát azt láttam csak, hogy néztem, hogy folytatták a sormintát, de hát ezt majd elmondjuk.
A helyén. Azt írja D. Kartárs, éppen mínuszos, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, kifejezetten erős forgalmi viszonyok mellett indul a hét. A Szerencs utcai lámpa 3 váltással abszolválható, 28 perc, 11 másodperc, ez tényleg olyan jó a szokásos útvonalon, köszönjük. Aztán jött egy fotó, igen, ilyen pingvinek nézik a tarifatáblázatot.
Igen, hát az igen, ugye, ez nagyon elég vicces sztori, igen. Ez van.
Ez egy pénteki üzenet, Gézu életképe, eljössz repülni? Jaj, nem, félek a repüléstől. Marhaság, a repüléstől kell félni. A zuhanás persze más, de attól még mi is félünk.
Köszönjük szépen Gézunak.
Igen, tényleg. Úgyhogy ilyeneket kaptunk a 0636 98 098 0 számunkra. Hát meg egy olyat is, hogy jó hetet neked is, kedves hallgató.
Nagyon jó, igen. Igen. Na nézzük akkor, hogy milyen napra
köszönhetünk.
Ébredtünk. A Hermanokat köszöntjük, igen.
Boldog névnapot.
Armandok, Armandák és a Hermanok. És
kreolák
valami
és kreccenciák.
Nagyon kemény sorrend van itt.
Urzulina, Azucsén.
Nem, figyelj, én...
Hát azonnal írjon egy üzenetet Azucséna, de ő hallgatom.
Olyat nem lehet, hogy mondjuk nem akarja befogadni a nyelvtudományi intézet azt, hogy mit tudom én, mozdony például, de igen, hogy keresünk egy olyat, mint hogy Azucséna, és akkor azt mondjuk, hogy esetleg helycserével, tehát hogy Azucséna, vegyük ki, és akkor fogadják már be ezt a... Mert hogy miért van benne Azucséna?
Hogyhogy miért? Mindjárt rányomok, és ne, azért meg biztos valami nagyon régi.
Nem fog meg, meggyőzni.
Spanyol-olasz eredetű női név, jelentése Lilium. Hát az, hogy mozdony, az meg mi?
Mi,
hát
az, csak mondtam, mert hogy voltak ilyenek
Lilium,
is. Lilium,
de... Azucséna.
Jó, rendben, akkor elfogadom.
Hát
rendben.
És szerintem, hát igen, a 100 leggyakrabban viselt női név között nincs ott ugyan, de várjál, híres Azucséna.
Hát az, mint tudjuk,
híres
a János Azucsénát
keresünk.
A leggyakrabb női név.
Híres Azucséna nincs, de van egyéb Azucséna, Giuseppe Verdi a Trubadur című operájának egyik szereplője. Hoppá.
Ja, akkor, na, akkor visszavontam.
Mindent tudunk.
Jó, visszavontam. Mi van ma? Ma van az egészségvilágnapja a WHO kezdeményezésével, úgyhogy sokan foglalkoznak egészségügyi tematikákkal, és ez rendben is van, illetve az otthonszülés napja is ma van, és sok érdekes dolog történt, például a Corpus Juris Civilisnek a kihirdetése a bizánci birodalomban 529-ben, ami ugye az európai jogrendszernek az alapját képező római jog első kodifikációja. Tehát a római jog 529, és ugye nagyon érdekes, hogy az már Bizáncban történt.
Április 7-én.
Így van. Mi volt még?
Megalakul a Batthyány Lajos kormánya 1848-ban. Ezen a napon a tagok ismerősek lehetnek: Szemere Bartalan belügy, Deák Ferenc igazságügy, Kossuth Lajos pénzügy, Klauzá Gábor földművelés, ipar és kereskedelem, Mészáros Lázár hadügy, Ötvös József vallás és közoktatás, Széchenyi István közmunka és közlekedés, Eszterházy Pál pedig a király személye körüli miniszter.
Hát figyelj, ez egy elég jó kormány. Szerintem, hogy végig gondolod, hogy mennyire szükség lenne valami hasonlóra most, úgyhogy nyilván ők is megvoltak az ellentéteik, a vita tárgyak, de azért egy ilyen sort azért így el tudnék fogadni.
Igen. Már mindegy. Azt mondja, 1972-ben az Interkozmosz 6 műhold fedélzetén a világűrbe jut az első magyar fejlesztési műszer, a tánya. Meteorit csapda. Uh-huh. Ne, én nem tudtam,
de ez
a
nagyon
tányáról.
Jó. Igen.
Hát ez óriási.
A meteorit csapda, nekem azt tetszik. Lényegében ez egy ilyen nagy tölcsérszerű izé, igen, és akkor...
Uh-huh. Óriási.
2007-ben pedig elindult a nemzetközi űrállomásra a magyar származású űrturista Simonyi Károly. Ugye ezt is már elég sokszor megbeszéltük. Híres születésnaposok közül van egy jó pár olyan ember, akire mindenképpen érdemes kitérni. 1820-ban ezen a napon született Klapka György, honvédtábornok, a komáromi vár parancsnoka. Aztán Osváth Ernő lapszerkesztő és író is ezen a napon született 1876-ban. Te kit emelnél ki?
Hú, bocs, én rákerestem a tányára, ja, de mindenféle női ruhák jöttek föl egyelő.
Az más.
Nem talál, meg akartam
nem
nézni.
Nem férfi
ezt a...
csapda és tánya, hanem egy meteorit csapda.
Meg akartam
úgy
nézni ezt a szerkezetet, és beírtam, hogy tánya és kép, és persze én vagyok a hülye, mert
ennyi.
Ez nem ilyen egyszerű.
Most elrontottad az algoritmust, és dobálni fogja ki neked a teljesen, tánya tanga márka összes csapdáját. Úgy,
tánya tanga, ez nagyon
ennyi.
Hol tartottál? Rabbi Sankár meg volt?
Nem. Mármint, hogy igen, Czollerandi... Nem mondtam még.
Czollerandi az ő emlékére öltözött.
Ja,
a blúza kicsit ilyen mandalás, meg ilyen mintákkal tarkított. 1920-ban született az indiai klasszikus zene egyik nagy alakja. Francis Ford Coppola, ötszörös Oscar-díjas amerikai filmrendező, 1939-es.
Jackie Chan, kínai harcművész, színész, rendező, forgatókönyvíró, énekes, kaszkadőr, producer. Hát ez egy ilyen olyan filmes multitalentum.
Az abszolút.
Jackie Chan, 54-es születésű.
Hú, azt megnézném egy azt a számot, hogy hány filmhez volt köze. Tehát amiben játszott, vagy producerre volt, vagy nem.
Figyelj, nekem azt tetszik a karrierjében, hogy abszolút nagy üzem, de mindig megtalálta azt, amiben érdemes részt venni. Tehát, hogy még az utóbbi években ugye nagy amerikai filmekben is játszott.
Igen.
Úgyhogy abszolút elismerésre méltó.
Fáy Miklós magyar újságíró, zenekritikus, publicista ünnepli ma a születésnapját Russell Crowe-val együtt, de olyannyira, hogy egy évben egy napon születtek.
Azt nem tudtam.
Én se, csak innen látom a listámból. És Gubás Gabi Jászai-Mari díjas magyar színésznőt, érdemes művészt is köszönhetjük.
Innen, így van. Így nagyon van. Boldog születésnapot nekik. Na hát...
Mit küldünk azoknak, akik
azoknak
szeretik,
egy
meg a születésnaposoknak?
Nagyon jó számot 1999-ből. Nem tudom, hogy miért, de ezt dúdolgattam. Lehet, hogy azért, mert valahogy így tudat alatt, hogy a sebeinket nyalogatjuk, vagy valami ilyesmi. Minden esetre egy ilyen keserédes, de azért egy nagyon jó dallam.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Portfóliót olvasgatom, ahol elemzőket kérdeztek meg arról, hogy Magyarországnak mit hozhat Donald Trump vámháborúja. Ugye, hát az Egyesült Államokban már alig akad elemző, aki ne gondolná azt, hogy az első negyed évre recessziót hoz az USA gazdaságának, de hogy a magyarnak mit hoz.
Egy kicsit fájni fog, igen. De be kell venni a gyógyszert.
Igen.
Hát ugye a győri Audi gyárról tudunk, ott már konkrétan Szijjártónak írtak levelet, hogy csináljon valamit, jelentkezzen, hogy ez így ne, mert abszolút érzik azt, hogy ez akár elbocsátásokhoz is vezethet ez a sor, de hogy ezt így lehetne sorolni még.
Igen. Na itt az elemzők között, hát elég sokan vannak, akik a 2%-os idei magyar GDP növekedést sem látják már elérhetőnek. Ugye már a kormány is lejjebb hozta azt a nagyon vérmes évelei 3,4%-át, amire, vagy a tavalyi év végét, amire ugye jósolta az idei év menetét, és már akkor sem nagyon gondolták elemzők, hogy az reális lenne. Az most a hivatalos 2, ahogy hozzák le, úgy esnek a lehetőségeink, mert ugye most 2,5-lel tervez a kormány is, de az elemzők már a 2-t is elég optimistának tartják, ugye egész Európát meg fogja ütni ez
hát
a vámháború. És
a német annak... autóipart egyértelműen, hát mi beszállítók vagyunk, és van. Gyakorlatilag ennyi, de egyébként is egy exportorientált gazdaság vagyunk, ugye, és van egy piac, ami jó lenne, hogyha amit, hogyha könyv cikkajánlónál tartunk.
Bocsánat,
szerintem.
Bocsánat, igen, ez a portfolio.hu még, hadd mondjam el, igen.
Amit én ajánlanék, az a Telexen egy cikk, ami tegnapi ugyan, de hogy hétvége volt, ezért lehetne, és nagyon érdekes elolvasni. Arról szól, és az a címe, hogy mindenki Trump vámjairól beszél, de ami emögött van, az sokkal meredekebb. És arról szól a cikk, ugye, hogy miután kihirdette április 2-án Donald Trump a felszabadulás napját, egyébként ez nem foglalt már?
A Liberation Day?
Nem, hogy fordítsd le magyarra. Tehát volt ilyen tér is.
Ja.
Ugye ezt sajnos át kellett most már keresztelni. Tehát, tehát ennyire fura, mindegy, ez csak a saját munkásságom része, hogy a felszabadulás napja Amerikában.
Na, mindegy. Akkor lesz élmunkás.
Igen, ott tartok is. Én
ja,
is.
Az
hogy...
az Elon Musk.
Ho, meg is van. Elon Musk, Elon munkás. Elon munkás tér.
Elon munkás.
Ajaj. Na, szóval, hogy ez ugye, amikor felszabadítja a békjózó kereskedelmi rendszer alól az amerikai gazdaságot, és meglátása szerint ugye évtizedek óta más országok kihasználták az USA-t, tegyük hozzá, hogy Donald Trump szerint az a kihasználás, hogy olcsóbban megveszi külföldről azt a terméket, amit drágábban lehetne előállítani az Egyesült Államokban. Uh-huh. Tehát ez a kihasználás, mindegy, ebben ne keressük a logikát. Szóval, hogy a cikk arról szól, hogy mi az a forgatókönyv, amit követ. Mert egy Steven Miran nevű közgazdász publikált egy 40 oldalas esszét, felhasználói kézikönyv a globális kereskedelmi rendszer átalakításához címmel. Na, ez majdnem olyan, mint az anarchisták kézikönyve, és ebben a lényegében leírja, aki volt egyébként a pénzügyminisztérium tanácsadója az első Trump kormány idején is, ez a Miran, hogy mit kéne csinálni, hogy megváltozzon minden, és nagyjából úgy tűnik, hogy ezt követi, ezt a receptet Donald Trump. Innen jött valahogy az a faramúci képlet is, amit itt már elemezgettem neked, és amivel foglalkozik mindenki, ami alapján kiszámolták, hogy kinek mennyi viszontvámot, vagy reciprok vámot kéne fizetnie, és aminek egyáltalán nincs értelme. Tehát, hogyha több szempontból nincs értelme, a sok görög betű az csak egy ilyen lila köd. Lila köd, jól néz ki, de hogyha például azt a két dolgot összeszorzod, ami a szumma meg a fi, akkor kiderül, hogy az egy a szorzata, mert mindig 4-nek és 0,25-nek kéne venni a másikat. Egyszer megszorozni meg tök fölösleges azt a dolgot, tehát az lényegében el is tűnik onnan. Különben pedig, ha nem ez lenne, akkor is teljesen fölösleges vám százalékká alakítani valamit, ami egy külkereskedelmi mérlegből indul ki, aminek nincs, tehát az egyik dolognak nincs köze a másikhoz. Mindegy. Ezt szerintem már sokan elmagyarázták. Az, hogy milyen hatása van ennek, az nagyon nagy baj. A Telexen ez a cikk, érdemes elolvasni.
24.hu Fukuyama a vámokról, ez a legidiótább döntés, amit amerikai elnök valaha hozott. A Republikának adott interjút a kiváló politológia professzor.
Gazdasági, Stanford Egyetem, igen, politológia politológus professzor. Gazdasági, igen, abszolút társadalomkutató.
És azt mondja, hogy ekkora vámot ró ki, vagy 60 országra, az a legidiótább döntés, amelyet a Fehérház bármelyik lakója eddig hozott. Fukuyama szerint mindez csak azért teszi Donald Trump, mert képtelen megérteni a gazdaság működését abban az időszakban, amit a büntető vámok meg szeretnének torolni, az USA valójában elképesztő jólétet halmozott fel, igen, a globális kereskedelem révén. A védővámok miatt pedig nem fog visszatelepülni az országba, hát, az onnan korábban elköltözött ipar.
De figyelj, menjünk vissza. Tehát mi a cél? Az eredeti
nem,
cél?
Azt még nem tudjuk. Tehát
de az, hogy Amerikát rendbe kell rakni. De,
ja,
de,
hát jó.
De érted? Igen. Tehát, hogy honnan, miért? Ugye mindegy. Szóval az, amit a Biran recept követ egyébként, az az, hogy leértékeljék a dollárt, és megváltoztassák, tehát ezt a balanszot változtassák meg, ugye, hogy könyvekben jól nézzen ki. És akkor, hogyha könyvekben jól néz ki, akkor tök jó, akkor megvan oldva minden. De arra nem gondolnak, hogy az, hogy az a képlet szerint jól néz ki, az baromi rossz lesz. És ezt sokan elmagyarázták, úgy látszik, hogy fejjel egyenesen megyünk bele, mindegy.
Keresek valami nem Trumposat.
Á, ki van zárva?
Reggelre,
ki van
zárva? Hát elég nehéz, igen.
Ugye? Szólj majd, ha találtál.
Na jó, lehet, hogy inkább zenéljünk, és akkor közben
nem,
készüljünk fel.
Nem, megnézzük a tőzsdét, hát, már nem tudunk zenélni.
Hát de, úristen.
Igen. Jó, én tudok egyet, ami nem Trumpos.
Na.
Veszternológiai kurzust indított a Moszkvai Állami Egyetemen Alexander Dugin.
Köszönjük szépen.
Monty Python híradót hallottunk, utána majd mindenki próbálja megemészteni ezeket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Akkor elkezdtem tőzsdézni, nem volt annyi a BUX értéke, amennyit esett pénteken, 4200 ponton. Azért az eléggé döbbenetes, 4,8%, tehát ez százalékosan is sok, közel 5%, 83.000 ponton fejezte be az index a pénteki napot, illetve a hetet, és hát itt óriási számokat látni. A blue chipek is hatalmasat tranyáltak, az OTP például 6,8%-kal 22.200-ra, tehát ezért nincs messze az a 20 alatti régió, amit a hallgató kora reggel feszegetett, ugye, mert még egy ilyen nap, meg egy kicsi, és már meg is van. A Richter 3,5%-kal 10.060-ra esett, a Magyar Telekom 2%-kal 1.508 forintra, a MOL pedig több mint 3%-kal 2.912-re. De például az Opus 7,3%-a se semmi, a Granite Bank több mint 7%-a 13.200 forinton zárt. Hát 4% Masterplus,
nyugodtan lehet mondani, hogy ahol nem érintett cégről van szó, vagy szektorról, vagy olyan közvetetten érintett, hogy azt így nehéz értelmezni, ott egész egyszerűen a pozíciózárás és a pánik szó az nagyon jó megfelelő erre.
Hát mert hogyha, tehát hiába közvetlenül esetleg nem is érintett, de hogy az általános gazdasági így lassulás, van, ami elé néz, meg infláció, meg nem tudom mi elé gyakorlatilag most az összes érintett gazdaság, az viszi lefelé az az árakat, igen.
És hát nyilván, hogyha valaki követi a világtőzsdéket és az alakulásukat, az láthatja, hogy itt azért nem lesz megállás, tehát az nem egy olyan kis pillanatnyi megakadás lesz. Az biztos, hogy...
Mindig van megállás, és egyébként arra kell nagyon figyelni azért, hogy a Donald is nézegeti a tőzsdéket, tehát egyszer csak beszól valami olyasmit, akkor azért ez befékezheti, tehát azért teljesen ne boruljunk mármint az esést magunkba. Tehát...
Bocsánat, én úgy értettem, hogy a jelenlegi ázsiai kereskedést nézve, hogyha tehát kihúzták ezt a gumiszallagot, és így elindult egy irányba, biztos, hogy persze van megállás, meg van egy olyan szint, ahol elkezdenek bevásárolgatni. A Nikkei 7%-os mínuszban ma reggel, a Shanghai Composite 6,3%-os mínusz, Hang Seng Index 10% fölötti mínusz.
Mennyi a Nikkei? Az a
Nikkei 7% és nő, tehát sajnos ott úgy tűnik, hogy még nagyobb lesz. A Kospi Index 5% és fölötte, így van. Az Ausztrál Index 4,6%-os mínuszban. Gyakorlatilag Ázsia az valami egészen kegyetlenül elhullott. Ugye Amerikát azt azért nem érdemes mondani.
Hú, Hang Senget mondtad?
Igen, a Hang Seng 10% fölött, majdnem 11% most már, igen. Szóval nagyon csúnya a kép Ázsiában. A Amerikában nagyon masszív esések voltak, 6% körüli mínusz az S&P-ben, 5,5% a Dow Jones-ban, majdnem 6% a Nasdaq-en, és igazából a futures-öket érdemes nézni, mert ugye ezek a pénteki záróértékek, a futures-ök sem mutatnak túlságosan jó képet. Azt lehet látni, hogy a Nasdaq futures az 4,8% mínusz, a Dow Jones 3% fölött, az S&P 3,85%-os mínuszt mutat jelen pillanatban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul néz ki a helyzet. Tényleg nehéz erre mit mondani. A legnagyobb esőket mondom, Tesla 10% fölötti mínusz, az Nvidia 7,4%, az Intel 11,5%, az Apple 7,3%, az Amazon 4% fölött, a Bank of America 7,6%, hát itt gyakorlatilag, és ezek az elsők, tehát a darabszámban legnagyobb kereskedés produkáló papírok, Pfizer 5%, 5,5%, Broadcom 5% fölött, a Nike egyedül a sorban 3%-os pluszban. Valami miért.
Hát mert azt szétcsapták, igen.
Igen, szétcsapták korábban, előtte, és ott már valaki bevásárolt.
És igen, ők már cuccolnak át, igen, Vietnámba, hogy igen, kikerüljék ezt a problémakört, és onnan fognak majd a Kínába, igen, értékesíteni. Úgyhogy, na szóval ezért is ugye elkezdődnek ezek a mozgások, a vámok kijátszása, tehát ezért sem lehet, ez egy nagyon hatékony történet.
12%-os mínusz a Warner Brothers, úgyhogy hát erre érdemes felkészülni, hogy elég komoly csapkodás lesz még a napokban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És akkor... Na, Czoller Andi jön. Ugye, ő jött mögöttem, igen, a mandalás pluszban.
Igen, szia, Andi!
Hangosan, nincs fülesem, pedig
lesz mindjárt.
Őrülten felkészültem.
Nagyon jó. Szerintem ez egy, hogy is hívják ezt, ez valamiféle ilyen gerilla marketing fogás, nem?
Melyik?
Az hogy öltözködése, mert szerintem, ja, szerintem most megy ez a hercuc, ez a hersó, és szerintem az...
Jaj, már megint ugye? Ezzel jössz.
De én meggyőződésem, hogy Ravi Shankar születésének napját ünnepli, mandalás díszítésű...
És mi van, nagyon, azt mondom, hogy félálomban ezt bírtam kivenni
ez volt a legközelebb.
Akkor neked olyan szekrényed van, ami más nőnek nincs. Mert általában úgy szokott lenni, hogy van egy nagy szekrény, vagy kettő tele ruhával, ami előtt állnak a hölgyek, és azt mondják, hogy egy rongyom sincs.
Jó, de...
Te pedig álomban elő tudsz húzni valamit, de ami jó.
De várjál,
a reggeli rádiós műszak szerintem így öltözik nagyjából. Tehát ez az, amit érek, meg a letámasztott gatyában bele tudunk ugrani. Nem ez volt a terv, de ez van közel, tehát na.
Néha felülírja, igen, a terveket.
De egyébként szerintem azért is érdekes, tök véletlen, most találkoztam egy rendezővel a hétvégén, aki Újvidéken rendezett herrelőadást, nagyon izgalmas volt, de ez nem véletlenül jönnek ezek elő. Tehát ez egy tudatalatt is szerintem, hogy egyszerűen olyan kort élünk megint, amikor szükség van azokra a gondolatokra, amikre 1960-ban meg a 60-as években volt szükség. Tehát, hogy eluralkodott az őrület olyan szintre, hogy vissza kell menni oda,
a flower power.
Hello, Igen. Mi hogy is kezdtük az 1960-as években? Na akkor hol van ennek a hatása? Hol rontottuk el? Menjünk vissza.
Kezdjük előről.
Kezdjük előről. Jöjjön újra a forradalom. Aha. Próbáljuk meg jobban. Úgyhogy ez a, szerintem ez megy. Mit szólsz hozzá, Andi?
Hát, szóval se jó.
Látod?
Nem, azt sajnálom, hogy nem tudok elmenni a HER előadásra jövő héten csütörtökön.
Miért?
Hát, mert nem leszek itthon.
Ja, bocs,
majd mindjárt sírva fogadunk.
Köszönöm.
Elmegyünk helyetted, jó?
Ne, vicceljünk, jöjjenek a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Káfé 98.0-án, április 7-e van, hétfő reggel, 7 óra 10 perc, itt van Kántor Endre.
És itt van Gede Balázs.
És a hallgatók is, akik közül az egyik azt írja, ez a gitáros szám, na ez azért erős volt.
Pedig mondták többször a lányok, hogy ők nem, nem gitároznak, úgyhogy nem értem, mire gondol.
Elmondjuk azt, hogy ez a 0636 98 0 98 0 számunkra jött WhatsApp üzenet, de lehet küldeni Vibert is. Chicks on Speed, yeah! Tessék! Ők voltak az előbb, akik nem gitároztak, igen. És azt mondja, inkább beszélgessetek. Tehát ez háromból kettő
egy. Megosztó volt. Én azt mondom, de hát ez egy ilyen műfaj.
Abszolút, igen. Na, nézzünk budapesti híreket. Na, menjünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Le vagyok kicsit maradva, mert arról szól a hír, hogy bezár a 7. kerület ikonikus kertkocsmája, a Mika.
Igen, a Mika Tivadar kert.
Lövésem nincs, hol van.
Ó, Istenem, látod, az a baj, tehát te nagyon le vagy. Teljesen. Hát volt először is a Mika Tivadar mulató, ami egy zseniális hely volt, és imádtam, és ugye a Mika Tivadar mulató, hogyha tovább mentél az utcán, akkor ugye van a kőleves, igen, és akkor volt a Mika Tivadar kert, ami lényegében felváltotta a Mika Tivadar mulatót, és már éveken keresztül úgy volt, hogy a tulajdonosa annak a helynek be akarja építeni, de mindig húzódott, és mindig meghosszabbodott, és mindig húzódott, és mindig ki lehetett nyitni. És az a kertkocsma, ez egy tényleg egy tök régi sztori.
Ez lett volna a 15.
A 15. így van, így van. És nem tudják, tehát ez azt jelenti, hogy nem fog kinyitni soha többet. És igen, ennyi. A mulató egyébként pedig ugye a mellette volt, az 2021-ben zárt be, ami szintén egy nagy veszteség szerintem. Magát ott a környéknek a szórakozó helyeit nézve, ott ilyen legendás szórakozó helyek tűnnek el. Tehát, hogy ott azért volt jó pár olyan dolog, ami meghatározta a környéket. Gondoljunk csak a régi szimpla kertre, és még lehetne sorolni. Úgyhogy sajnos.
Igen, kérdezel, ez a korcsmáros Mika Hakinen, a Mika Hakinen rokona.
Nem. Az... Na, nézzük jó tovább. Viszont...
Figyelj, volt egy nyúlsimogató a kamponában, csak mi? Olyan felháborodást.
De miért?
Hozó. Hát én is csak olvasom, bár ott lakom nem messze, de nem láttam a kamponában, nem is járok annyira sokat a nyúlsimogatót, de a lényeg az, hogy ilyen húsvét előtti programnak gondolták, csak éppen nem tudnak nyulakat tartani, vagy nem úgy, ahogy kéne. Szegény nyulak a hideg padlón voltak egész nap, ja, nem volt alattuk széna, ott lehetett nyúzni, gyötörni őket, aztán amikor a közösségi oldalakon szóvá tették páran, akkor eltűntek.
Eltűntek a nyulak.
Igen, mire a Telex újságírói odaértek. Az volt a címe, a Húsvéti Tojásvadászat és Állatsimogató Kamponában. Uh-huh. Ez volt az esemény címe, de eléggé balul sült el. Vasárnap kora délután a kollega, amikor odaért, a hűlt helyét találta az épületben a nyulaknak.
Hát
ahogy
jó,
az eseményben is eltűnt az állatsimogatóra vonatkozó rész.
Igen. Itt ugye az a lényeg, hogy szegény nyulak, ugye, hogyha egész nap a stresszes helyzetben vannak, hogy az egész napos tömeges simogatás, hát a nyúzás az inkább ugye megfelelő erre. Hát, ezt, hogyha hát, nincs megteremtve a megfelelő körülmény, akkor nagyon nehéz ezt normálisan csinálni.
Igen.
Folytatva ezt a szórakozó helyes történetet, a budai Margit negyed a dugattyússal berobbant a negyed, de a lakók egy része buli negyedesedéstől tart. Mert azt gondolják, hogy a zsúfoltság stresszt okozhat a környéknek. Most nyitott márciusban a dugattyús és péntek és szombat este felkapott szórakozóhelyként működő kulturális központ lett az újraéledő második kerületi Margit negyed vezérhajója. És aki egy hétvégi estén errefele jár, írják a Telex cikkében, az nem ismer rá a környékre. A régebben üres, összegrafitizett, betört kirakatú üzletelség többsége megtelt. Az egymás után sorakozó kocsmákból, kávézókból kicsorduló vendégtömeg az utcán beszélget, kortyolgat, dohányzik, és tele lett élettel a Margit negyed. Ez bizonyos szempontból nagyon jó, és a Margit negyed, mint olyan, erről egyébként beszéltünk a Világ Budapest cikke kapcsán is, megbeszéltünk a programajánlónk kapcsán is péntek ki a Wagner Gáborral, hogy ez egy tényleg egy ilyen új színfoltja Budapestnek az egész, viszont hogy nem akarják, hogy az legyen belőle esetleg, mint ami történt ugye ott a 6.-7. kerületben Budapesten, amitől ilyen buli negyedes lett az egész, és inkább rossz lett az ott lakók számára, tehát most van egy ilyen félelem.
Igen, aztán a körszállóról, hát ugye ez már nálunk is szerintem minimum egy éves program, vagy hát, hogy másfél mióta felütötte a fejét a gondolat, hogy átépítik, illetve most már az a verzió, nem tudom, hogy az kezdetek óta így volt, jelentős átalakításról szólt mindig is, de most már bontás, újraépítés, átalakítás van programon.
Igen, a múlt héten is beszéltünk róla, hogy tiltakoznak többen
építészek.
Igen, neves
építészek közös nyilatkozatban. Nem tudom, ezen én vacilálok, hogy ahogy mi a nagyobb, tehát hogy mit kell megőrizni, magát az épületet, vagy a tervezői munka fölött kell őrködni, és tényleg az újjáépítés, tehát azonos tervek alapján legalább a külsőt megtartva, de egy más beosztással újraépíteni az ér-e, és akkor azt mondhatjuk, hogy megőriztünk valamit az utókornak. Hát ez egy izgalmas kérdés, de a bontásra a jelenlegi felelős tervező szerint, Tima Zoltán szerint azért van szükség, mert hogy statikailag megbomlott a rendszer, és egész egyszerűen nincsen más módja annak, hogy helyrehozzák ezt az épületet.
Igen, ez a kérdés, hogy vajon ez hogy működik? Ugye van ez a Tézeusz hajója elmélet, ugye, amikor annyit javítgatod, meg cserélgeted ki az alkatrészeket, hogy a végén az már nem is az eredeti hajó, hanem már egy másik, egy új. Akkor az micsoda? És ugye ez egy görög filozófiai probléma. Igen. De hogyha ugyanúgy néz ki, és az állaga megvan óvva, és a legjobb módon rekonstruálva, akkor elvileg oké a sztori.
Igen, hát Horvátországban hány olyan történelmi városrész, ott sétálsz, és úristen, de jól néz ki, és közben borrá lett bombázva a Balkánháborúban, és úgy építették újra.
Csak ez meg egy nagy kérdés, ugye, hogy melyik állapotot rekonstruálod,
igen,
ha már ilyen...
Ja, persze.
Ugye,
jó, igen,
de mondjuk a körszállónál, meg ezeknél az épületeknél simán lehet egy olyan döntést hozni, hogy ez állapotot szeretnénk fenntartani. Na hát igen, ebben a témában, ez egy nagyon nehézik. Érdekes. Van viszont egy sokkal durvább dolog, már a Vörösmarty teres kalandokról karácsonykor beszéltünk, most egy új sztori van. Horror áras hímes tojás, zsebbenyúlós gasztrokaland, ennyibe kerül a húsvéti hangulat a Vörösmarty téren, mert hogy ünnepi forgataggá változott Budapest szíve, megnyílt a húsvéti vásár, színes programokkal, kézműves különlegességekkel, illatozó finomságokkal, ugye? Az árak sokakat meglepnének. Azt mondja, hogy egy pulled pork szendvicsért 6400 forintot kérnek el, a klasszik sajtos tejfölös lángos 3100 forintnál kezdődik, aki inkább édes ízekre vágyik, 600 és 2000 forint között válogathat a mézes kalácsokból, a túrós rétes 2100 forint, a túrós rétes, édes Istenem. A sós ízek kedvelői 5500-6500 forint között kóstolhatják a magyaros fodrogot, egy sült kolbászos fűszeres szendvics. Úgyhogy hát figyelj, a Vörösmarty téri vásár az sose volt ócsó.
Igen.
Úgyhogy, igen.
Nagyon jó, hogy hallgató írja, hogy amikor a körszálló épült, volt oltári balhé, hogy tájidegen ronda.
Igen. Hát persze. Miért az Eiffel-torony is ilyen?
Persze. Most meg a bontás miatt van balhé.
Az
van. Hát itt a Mopasszon ugye azért járt az Eiffel-torony alatt lévő étterembe, annyira rühelte a látványát, hogy azt mondja, hogy ha oda beül, akkor nem
látja. Akkor nem. Igen, így van. Ott volt egy takarás. Igen. Kitakarja magát az épület. Igen, szóval az van, hogy ez ugyanaz, mint amikor például valakinek nem tetszik egy új zenei stílus, vagy valami, majd 30 évvel később azt írja, hogy hát ez egy klasszikus. Tehát, hogy ez, úgyhogy ez ilyen. Na, akkor ezzel be is fejezzük szerintem.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, jöjjön egy jó kis spanyol. Ha jól emlékszem, akkor barcelonai zenekar, és ők egy 2024-es lemezükről egy kiváló felvétel.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na hát a Nemzetközi Büntetőbíróság is ugye felkerült a közbeszéd térképére, mondjuk így, de hogy egyáltalán mi ez, és mi az az intézmény, amiből Magyarország most kilép, ezt szeretnénk most megbeszélni.
Vagy belépett egyáltalán, ugye, ja, tehát igen, egy csomó ráadásul. Mindent kell tisztáznunk, hogy vagyunk mi ezzel.
Igen, illetve hogyha nem tartozunk bele a Nemzetközi Büntetőbíróságba, akkor ugye a legutóbbi közlésük szerint attól függetlenül is be kéne tartanunk azt a nemzetközi jogot, amire hivatkoznak, de hát egy kicsit lássunk már tisztában ebben az ügyben. Dr. Bátki Pál büntetőjogász van a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
Kezdjük azzal, hogy mi ez az intézmény.
Mit csinál a Nemzetközi Büntetőbíróság?
A Nemzetközi Büntetőbíróság az tulajdonképpen nem az első ilyen Nemzetközi Büntetőbíróság, ami megjelent, amit mindenki ismer, az a második világháború utáni Nürnbergi per, amikor először megjelent egy ilyen nemzetközi törvényszék, és felelősségre vonta a nyertesek által háborús bűncselekményekkel vádolt személyeket. Ezzel az volt a gond, hogy korábban nem volt semmilyen jogi aktus, ami szerint őket felelősségre lehetett volna vonni, de mindenki érezte, hogy azért olyan bűnöket követnek el, ami miatt a nemzetközi közvélemény, vagy az egész világ felé felelősséggel tartoznak. Ez volt a Nürnbergi per, tehát ez volt a kiinduló pontja. Azóta több olyan nemzetközi büntetőbíróság volt, ami hasonló jogi helyzetben volt, és hasonló nemzetközi felelősségre vonást mondt. Ilyen volt például a volt Jugoszlávia területén elkövetett cselekményeket vizsgáló bíróság. Ezekkel az volt a baj, hogy ezek teljesen adhok jellegűek voltak, és területileg csak egy helyzetre, egy speciális dolgokra reagáltak, és emiatt elterjedt egy olyan vélekedés, ugye egy teljesen más politikai helyzetben, mint most, hogy amikor egyre globalizálódik a világ, és egyre jobban rendeződnek a nemzetközi kapcsolatok az államok között, akkor legyen egy állandó jogi bíróság, egy büntető bíróság, ami ugye állandó személyzettel rendelkezik, le vannak fektetve a szabályok, hogy a világ minden pontján, a világ minden országára érvényes, és így legyen megoldva tulajdonképpen a legsúlyosabb háborús bűnös és emberiesség elleni cselekményeknek a büntetése. Ez lett volna a Nemzetközi Büntető Bíróság, ami ugye a 2000-es évek körül lett megalapítva, és elég sok tagállam a részévé vált, és úgy nézett ki, hogy akkor ez egy nagy reményű bíróság lesz, és ez a része meg lesz oldva a jogi felelősségre vonás, és ezáltal ugye kevesebb ilyen cselekmény lesz a világban. Tehát erről beszélünk, ez ennek a története, és aztán, hogy ez később ugye nem így alakult, egyrészt az államoknak a száma az nem nőtt olyan mértékben, ahogy az előre ki lett volna találva, másrészt pedig hát most már ide csökken ezek szerint, tehát egy kicsit megváltozott a politikai helyzet, és hát megkérdőjeleződik több szempontból az, hogy ez be fogja tölteni az eredeti funkcióját, vagy sem.
Egyébként a működésével kapcsolatban, amit Magyarország vádat megfogalmaz, hogy egy ilyen politikai púparlé lett a szervezetből, ez min alapszik, vagy mire gondolhatnak, amikor ezt állítják, tehát hogy nem úgy működik, ahogy az eredeti tervekben az lefektetve volt?
Hát tulajdonképpen ugye, amikor vádat emel valaki ellen, akkor az az állam, ahol még hatalmon van, vagy illetve amelyik állam részt vett abban a konfliktusban, az azt állítja, hogy ők valami miatt ki vannak PC-zve, és tulajdonképpen ők semmi más nem követtek el, mint amit az államok úgy szokás elkövetni. Tehát nagyon ritka egy olyan magatartás, mint mondjuk a náci Németországnak volt a reakciója a II. Világháború után, hogy ők tényleg bűnösök, és nagyon súlyosan meg kell bűnhődniük. Olyan kritikát kezdtek el megfogalmazni afrikai országok, hogy miért csak a mi területünkre elkövetett cselekményeket vizsgálják, meg hogy ilyenek máshol is megtörténnek. Ez az egyik, a másik meg, hogy most Izrael kapcsán szerintem jogos kritikánk, hogy kettős mércét alkalmaz a bíróság, és nem korrekt módon, hanem tulajdonképpen politikát kever bele abba, hogy a felelősségre vonásba Izrael ugye úgy az ébresztőre még be volt állítva néhányszor. Még fog
elnézést, megelőztük az ébresztőt.
Tehát az, hogy Izraelre egyáltalán van egy joghatósága Netanyahura, az is sokak szemébe vita, vagy sokak szerint vita, és sokan azt gondolják, hogy ez a modern antiszemitizmusnak egy fajtája. Én sem vagyok benne teljesen biztos egyébként, hogy van-e joghatósága, illetve korrekt módon üldözi el az izraeli vezetőt. Ebben az ügyben én nagyon elég sokat megnyilvánultam ezzel kapcsolatban, és én mind azt kritizáltam, hogy Magyarország aláírja ennek az egyezménynek, és egyrészt nem hajtja végre, másrészt nyíltan ellenszegül egy-egy ilyen diplomáciai meghívásnak azzal, hogy ő nem fogja végrehajtani, és ezt láttam azt, hogy ez nem egy korrekt hozzáállás a nemzetközi joghoz, hogy tagjai vagyunk egy egyezménynek, de nyíltan kijelentjük, hogy semmi jogi érvényt nem tulajdonítunk neki. Azóta kilépett Magyarország ebből hivatalosan is, illetve megkezdte a kilépési folyamatot. Ezt így jogilag korrektnek tartom, tehát hogyha kilépünk ilyen vagy olyan okból, akkor már lehet kritikát megfogalmazni, és akkor már lehet azt mondani, hogy akkor ezt nem fogjuk végrehajtani.
Igen, ezt a tagságunkat tisztázzuk még, mert ez is egy picit zavaros lehet a jogban kevésbé jártas laikus szemlélőnek, újságolvasónak, hogy mi a mi státuszunk egész pontosan a bírósággal kapcsolatban?
Hát tagok vagyunk, és nem hajtottuk végre azokat a belső jogi folyamatokat, amiket a tagság ránk ró. Magyarország nemzetközi jogból a dualistának hívják ezt a rendszert, tehát van a nemzetközi jog, meg a belső jog, és attól, hogy egy állam megköt egy nemzetközi egyezményt, attól az állampolgárok még nem válnak közvetlenül jogosultá és kötelezetté, tehát át kell ültetnünk a belső jogba maradéktalanul ezt a nemzetközi jogi kötelezettséget, és tulajdonképpen így válik egy nemzetközi egyezmény részébe, így lesz összeegyeztethető a magyar joggal, így tudom talán legegyszerűbben mondani, és ez elmaradt, tehát az országgyűlése. Hát ezt úgy hívják, hogy ratifikálni egy nemzetközi egyezményt, és ez egy töblécsős folyamat, és az egyik elmaradt, és nem is lehetett tudni egyébként ennek, hogy mi az oka, miért nem hagyjuk végre az utolsó ezzel kapcsolatos lépést, és aztán utána terült ki, még Áder János volt az államfő, amikor mondta, hogy szerinte nincsen összhangban az alaptörvénynek az államfőre vonatkozó rendelkezéseivel, és na jó, de hát oké, tehát sokáig nem volt egyáltalán, nem volt alaptörvény, és nem így hangzott, és Magyarország végre se ennek ellenére nem hajtotta végre évtizedekig. Minden esetre azóta az lett az álláspont, hogy a magyar alaptörvényben benne van az államfőnek a szentsége és a sérthetetlensége a jogi szempontból, és ez a római statútum, ugye a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó egyezmény pedig kifejezetten kijelenti, hogy a diplomáciában használatos diplomáciai sértetetlenség, meg államfőknek a diplomáciai sértetetlenség ez nem érvényesülhet, tehát ugye értelemszerűen az, hogy valaki államfő egy országban, vagy milyen fontos tisztséget visel, ez nem mentesít semmi alól, tehát akár hogyha egy államfő látogat külföldön, akkor az elfogadó parancsot végre kell hajtani függetlenül attól, hogy államfő. Na, itt adódott a probléma, hogy ez a magyar alaptörvényben nem így van, és tulajdonképpen ez volt szinte kimondatlanul is a magyar miniszterelnök számára a jogi alap, hogy ezt mondja, hogy ezért nem fogja ő végrehajtani, mert Magyarországon ilyen az alaptörvény. Én ezt nagyon sokat kritizáltam, mert álláspontom szerint azt nagy dobra verni, hogy Magyarországon olyan az alaptörvény, hogy emiatt nem tudjuk a nemzetközi jogot végrehajtani, igen, és nem is akarjuk. Igen. Ez nem egy elegáns dolog. Hát, azóta a Magyarország kilépett, tehát ebből az egyezményből, és azt gondolom, hogy ez jogilag korrekt. Tehát, hogyha a magyar kormánynak ez a...
Úgyis, hogy ez egy folyamat azért? Tehát ez nem egy munkahely, annak kilépek egyik napra a másikra?
Nem, én is kaptam egy olyan számlát a szolgáltatótól, amire úgy gondoltam, hogy én kilépek ebből a szerződésből, és akkor innentől kezdve oké.
Szóval ez nem okoz valamiféle ilyen jogi feszültséget?
Hát meddig tart a jogi kötelem? Van-e egyáltalán igen, ilyen? Tehát, hogy meg a másik az, hogy ha tagjai vagyunk egy ilyen szervezetnek, ahol tudjuk, hogy van egy ilyen döntés, azt most lehet kritizálni, hogy ez a döntés ez jó vagy nem. Ezt meg lehetett vitatni, gondolom, és mielőtt meghozta a testület ezt a döntést, lehetett rá voksolni, hogy akkor ez így legyen, vagy ne. Vagy nem egészen pontosan tudom, hogy egy apparátusnak a döntési mechanizmusa hogy működik, de Gábi, ezt gondolom. De miután megtörtént, utána ez lényegében jogi kötelem az összes tagállam számára?
Tulajdonképpen igen, aha, így van. Azt hozzá kell tenni, hogy Nemzetközi Büntetőbíróság, ez így nagyon komolyan hangzik, és akkor elképzelünk egy olyan bíróságot, ami akár ahova minket visznek, hogyha gyorshajtunk a végén, és mindent vitatunk, akkor végül egy bíróság elé kerülünk. A Nemzetközi Büntetőbíróság az kicsit más, mert ugye nincsen olyan rendőri ereje, nincsen olyan végrehajtó ereje, ami a hatalmát biztosítani tudja, hanem a tagállamoknak a kooperációjára, és végsősorban a tagállamoknak a rendőri erejére van hagyatkozva, tehát ez olyan, mint a nemzetközi jognak a problémája általában.
Értem.
Hogy nemzetközi jog létezik, de erejük, kényszerítő erejük, fegyvereik, katonáik, rendőreik csak a tagállamoknak
Igen.
vannak.
Igen.
Tehát ez a nemzetközi jognak a sajátossága, és ez alól a bíróság se kivétel. Ugye Hágában székel, van neki azért székhelye, egy-két ilyen kvázi börtönőre van neki, tehát, de nem azt hiszem, hogy ott is a helyi rendőrség biztosít számára, hogyha valaki letartóztatásban van, akkor helyi börtönben van.
Okay, köszönöm.
Tehát ilyen értelmem igaza van, hogy vagy ilyen értelemben jól látja, hogy hiába vagyunk tagok, akkor, hogyha Magyarország ezt nem teheti meg, akkor igen, csak én erre azt mondom, hogy ez egy visszaélés, és ez a jogtalanságnak a kihasználása.
Sajnos ez marad a végszónk, mert elfogyott az időnk, bár erről még hosszasan tudnánk és szeretnénk beszélgetni, igen. Úgyhogy lehet, hogy majd még egy kör erejéig megkérjük, hogy folytassuk itt a részletezést, de már tisztában látunk.
Köszönjük ez szépen. Abszolút igen, tisztázta a helyzetet. Köszönjük szépen
szép
az
napot,
infókat.
Minden jót.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Dr. Bátki Pál büntetőjogásszal néztünk utána, hogy mit csinál a Nemzetközi Büntetőbíróság.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Fú, nagyon izgalmas hét lesz, mert itthonról is és a tengeren túlról is inflációs számok érkeznek, ami hát tulajdonképpen mind a kettő hatással van ránk, ugye az egyik jobban a hazai, a másik az áttételesen, de mindegyik izgalmas lesz. Epik Győzővel, az OTP Elemzési Központ elemzőjével nézzük meg, hogy mi a várakozás. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát kedden kezdődik ez az inflációs sor, hogyha lehet a kételemű sorról beszélni, a hazai infláció és maginfláció közléssel. Mi a várakozásotok?
Igen, ugye kedden jön a hazai márciusi inflációs adat. Itt az a piaci várakozás, hogy az előző havi 5,6%-ról azért érezhető mértékben lassul majd az infláció mértéke. A piaci konszenzus szerint 5%-ra, mi még ennél is egy picikét optimistábbak vagyunk, mi 4,9%-os inflációt jelzünk előre. Azért hozzá kell tenni, hogy olyan értelemben nagy a bizonytalanság, hogy ugye vannak ezek a bejelentett árstoppos intézkedések, és ugye sok üzletlánc már március 17-én gyakorlatilag életbe lépett ezeket az intézkedéseket. Ez azért fontos, mert a KSH-nál az árfelírási időszak az már, tehát az adott hónap 20-áig tart. Tehát ilyen értelemben elképzelhető, hogy már valamekkora mértékben megjelent az ár és topok hatása az inflációban, de ez azért eléggé bizonytalan. Ami viszont nagyobb mértékben okozza az infláció lassulását, az egyrészt az üzemanyagárinfláció csökkenése, tehát itt konkrétan mi azt várjuk, hogy az előző év azonos időszakához képest márciusban olcsóbbá váltak az üzemanyagok, februárban még egy emelkedésről lehetett beszélni, tehát ez az egyik jelentős tényező. A másik, ami talán monetáris politikai szempontból még fontosabb, az pedig a piaci szolgáltatások inflációjánál várunk egy lassulást. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy hát ugye a sajtóban mostában sokat beszélnek ugye a bank, illetve telekommunikációs szolgáltatások díjairól, és ezeknél a szolgáltatásoknál emzően ilyen visszatekintő módon, tehát a visszatekintő inflációhoz árazva hozták meg ezeket a árazási döntéseket, ami ugye tavaly még ugye egy magas infláció volt az előző évben, ezért tavaly még ugye sokat emeltek az árakon, idén viszont mivel a tavalyi infláció már alacsony lesz, ennek a mértéke sokkal-sokkal visszafogottabb lesz, emiatt azt gondoljuk, hogy a bázishatáson keresztül jelentősen lassul majd a piaci szolgáltatások infláció, elsősorban említettem a bank és telekommunikációs szolgáltatások alacsonyabb átárazása miatt. Egyébként mi személy, mi az elemzési központban azt gondoljuk, hogy februárban lehetett Magyarországon az inflációs csúcs, és ugye most 5% alá csökkenhet, ugye előrejelzésünk szerint 4,9%-ra, és áprilisban pedig még tovább, akár 4% alá is lecsökkenhet a pénzromlás üteme, viszont az fontos hangsúlyozni, hogy várakozásunk szerint ez amúgy a lokális minimumpont lesz, ugyanis utána az év hátralévő részében megint egy enyhén emelkedő inflációra számítunk, és az év egészében pedig egy 4,5%-os inflációs rátával számolunk. Ez egyébként elsősorban annak köszönhető, hiszen nem olyan rég, míg mi is 5% fölötti inflációt jeleztünk előre. Egyrészt, hogy a bejelentett ár és stoppos intézkedéseknek köszönhető ez, illetve ugye arra számítunk, illetve látjuk is már a piacokon, hogy itt a vámháború miatt a forint még egész jól tartja magát, viszont például az olajárak már ugye beestek, és hát emiatt igazából egy alacsonyabb olajár, és ennek következtében egy alacsonyabb üzemanyagár inflációval számolunk erre az évre vonatkozóan. Jelenleg ez a két tényező volt, ami miatt csökkentettük az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésünket.
Az áprilisi lokálisnak mondható mélypont után egyébként mi az, ami fölfelé kunkorítja az inflációt a várakozásotok szerint?
Elsősorban, ahogy említettem, ezekben a hónapokban nagyon kedvezően járul majd hozzá a teljes inflációhoz az üzemanyagára alakulása, és ennek ez a nagyon pozitív hozzájárulás, ez némileg csökken majd előre tekintve, illetve azért azt is fontos kiemelni, hogy azért azt látjuk, hogy azért az alapfolyamatok szintjén ugye a dezinfláció már elég régóta elakadt, és itt is azért az egyik hónapról a másikra azért van, hogy az ilyen alapfolyamati inflációs mutatók is emelkedni fognak majd.
Oké. A másik fajsúlyos sztori az amerikai infláció, ugye ez szokás szerint pénteki, csütörtöki?
Szerdán jön ki, rögtön ugye másnap a magyar inflációs adat után. Igen, ugye azt lehet mondani, hogy ez alapesetben egy nagyon fontos adat. Nagy kérdés, hogy a befektetők ugye a múlt heti vámbejelentések után mennyire lesznek izgatottak. Viszont ettől függetlenül szerintem fontos maradhat az adat. Az elemzői várakozás azt vetíti előre, hogy a teljes inflációs mutató 2% ponttal 2,8%-ról 2,6%-ra csökkenhet, viszont a tartósabb folyamatok szempontjából meghatározó maginflációs mutató esetében ennél kisebb 1% pontos csökkenést várnak, 3,1%-ról 3%-ra. Ami viszont szerintem az érdekesebb, hogy ezek most ugye a visszatekintő 12 havi adatok voltak, viszont a hó per hó indexek esetében a piaci várakozás gyorsulást valószínűsít 0,2%-ról 0,3%-ra. Ez ugye, hogyha felévesítjük ezt a 3%-ot, az ugye 3,6%, ami ugye magasabb, mint a jelenlegi éves visszatekintő infláció, ami ugye, hogy említettem, 3,1% volt az előző hónapban. Tehát azt lehet mondani, hogy az USA-ban is elmondható az, amit ugye Magyarország esetében is említettem, hogy az alapfolyamatok szintjén az infláció javulása már egy jó fél éve, jó háromnegyed éve igazából elakadt, és nagyon nem látszik az USA-ban, hogy hogyan jön majd le ez a 3% körüli infláció 2%-ra, ami ugye a Fed inflációs célja lenne. És ez azért különösen érdekes, mert amellett, hogy az infláció elakadt, a hosszú távú inflációs várakozások is az elmúlt jó fél évben emelkedni kezdtek. Megítélésem szerint ez azért nagyon fontos, mert ugye most beütött ez a vámháborús történet, és ez ugye okozhat egy többletinflációt az USA-ban. Igazából, hogyha ezekre az vámintézkedésekre úgy tekintünk, mint igazából egy jelentős áfa emelésre, akkor ez egy jelentősebb inflációt generálhat az Egyesült Államokban. Ilyenkor a tankönyvi példa szerint a jegybank egy ilyen inflációs sokkon akár át is nézhetne feltéve, hogyha azt gondolja, hogy az inflációs várakozások horgonyzottak, és egyébként minden rendben van az inflációval. Ugye a nagy kérdés, hogy az elmúlt évek magas inflációt és az emelkedő hosszú távú inflációs várakozások ismeretében a Fed mennyire gondolja ezt megalapozottnak, hogy teljes mértékben átnézhet egy ilyen inflációs sokkon. Ez azért nagyon kiemelendő, ugyanis a piac a vám bejelentések hatására rögtön egy nagyon jelentős kamatcsökkentés kezdett beárazni a Fed részéről. Ugye a korábbi ilyen 50-75 bázispontos idei kamatcsökkentési várakozások rögtön, hát ilyen 125-150 pontra emelkedtek, ugye a recessziós félelmek miatt. Igen. Ugye a nagy kérdés az az, hogyha vannak recessziós félelmek, viszont ugye van egy inflációs probléma is együttesen a gazdaságban, ami ugye csökkentheti a Fed mozgásterét, és emiatt elképzelhető, hogy azért nem lesz az annyira egyértelmű, hogy mekkora a Fed kamatcsökkentési mozgástere, vagy amennyiben van inflációs probléma, és a Fed mégis agresszívan vág, az viszont hát egy jelentősebb dollárgyengülést okozhat a piacokon.
Komoly dilemma, meglátjuk, hogy hogyan alakul. Jó, izgi lesz ez, köszönjük szépen a beszámolódat, megnézzük majd milyen adatok jönnek egész pontosan a héten. Köszönöm még egyszer, jó munkát, köszi. Szép napot neked.
Én is köszönöm. Szia. Sziasztok.
Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével néztünk rá a heti makronaptárra.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
És Czoller Andi híreire mindenképpen jön és elmondja a legfrissebb információkat.
Ebben bízunk, mert most még nem érkezett
de
meg
mindjárt itt van, mindjárt. Aztán azt nézzük meg, hogy álmokfutás vagy mesterterv. Mi folyik az Egyesült Államokban? Megnézzük Gerendi Zoltánnal, aki a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, hogy mit lehet kihámozni ebből az egész vám intézkedés sorozatból, ami elindult az USA-ból, Donald Trumptól, és hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ez a fő témánk, tehát 8 óra után maradjatok velünk.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.